Állnak a fiai vagyunk.
Nincs butább dolog, mint társaságban horgászni. Az egyik mindig elkergeti a másik halait.
Inkább jelöljük ki egymás napját. Hétfőn és csütörtökön gyere te, Kuno, kedden és pénteken jöjjön Wolf, szerdán meg szombaton jövök én.
Nekem ez nem felel meg. Nem várok senkitől ajándékot, és osztozkodni sem akarok senkivel. Azt igencsak helyeslem, Kuno, hogy felajánlod a tavat. De hogy a jövőben kié legyen, vessük ki kockán. Ha netán több szerencsém lesz nálatok, alkalmasint megkérhettek, hogy horgászhassatok be.
Én nem szoktam kockázni.
Hát persze, bátyám uram jámbor és istenfélő, és a kockázást halálos bűnnek tartja. De akkor hadd javaslok én valamit. Hozza ki ide mindegyikünk a horgász felszerelését, és legyen azé a tó, aki a mai napon, amíg a Czollerni vár harangja el nem üti a delet, a legtöbb halat fogja.
Kétségkívül sült bolond vagyok, hogy egyáltalán versengek. De hogy lássátok, komolyan gondoltam az osztozást. Tüstént hozom a horgásszerszámomat.
Nyelketlenek.
Ezzel elváltaksz, mindegyik fivér saját várába lovagolt. Az ikrek nyomban szolgákat küldtek mindenfelé, hogy keressenek gilisztákat. Kuno csak fogta szokásos horgászbottyát, meg a haleleséget, melynek készítésére még az öregasszony tanította, és elsőnek tért vissza a megbeszélt helyre. Miután az ikerpár megérkezett, Kuno hagyta, hogy öccsei a legjobb és legkényelmesebb horgászhelyeket válasszák ki maguknak, majd maga is bedobta a horgot. Két órába sötelt, és szó szerint ellepték körülötte a földet a szebbnél szebb halak.
Az egész szélhámosság és boszorkányság! Különben hogyan foghatott volna Kuno több halat két óra alatt, mint én egy egész esztendőben?
Így van, így van! Bátyánk nyilvánvalóan annál az undok boszorkánynál tanulta a horgászást. Maga is boszorkánymester lesz nem sokára.
Komisz népség! Ma reggel bőven volt rá időm, hogy tapasztaljam, milyen hiúk, durvák és arcátlanok vagytok. Menjetek, és soha többé ne gyertek vissza ide! Higgyétek el, hasznotokra volna, ha csak fele annyira jámborak és jók volnátok, mint az az öregasszony, akit itt boszorkánynak neveztek.
Hát az már igaz, hogy nem valódi boszorkány. Nem azt mondta apánknak, hogy a vagyonát egy rongyos szarvastallérért fogja elvesztegetni, annyira tönkre megy? Istán a halálakor nem minden az övé volt, ameddig a Czollerni várból ellát a szem? Az öregasszony nem egyéb, mint egy eszelős vénasszony. Te meg, Kuno, buta vagy és az is maradsz. Gyerünk!
Kuno mélyen elkeseredve ért haza. Belátta, hogy fivérei sohasem fognak vele összebékülni. Másnapra megbetegedett.
Szegény.
Az öreg asszony azt tanácsolta, tegyen próbát. Híreszteltesse el, hogy meghalt. Így is tett. Kópé és Wolf hanyathomlok lovagoltak Szarvasvárra. A tónál összetalálkoztak és restelkedtek, hogy egymás előtt akartak a fivérük várába élni. Csak hogy, amint végigdübörögtek a várkastély felvonó hídján, mit látnak szemeik? Se többet, se kevesebbet, mint hogy bátyjuk éppen és egészségesen tekint ki rájuk az ablakon. A két fivér nagyon megriadt, mikor bátyjukat megpillantották.
Még csak ez kellett nekem. Én már azt hittem, rég meghaltál.
Ami késik, nem múlik.
Ettől a perctől fogva nincs köztünk többé semmiféle néven nevezendő rokonság. Jól hallottam, hogyan ágyúztattok nagy boldogságotokban. Kotródjatok!
Pár nappal később Kuno megiratta a végrendeletét, és alig 28 évesen jobb létre szenderült. Méghozzá, mint a rossz nyelvek suttogták, ama méregtől, melyet Kópé csempésztetett a poharába.
Ezúttal talán mégsem járatja velünk a bolondját.
Reméljük. De ha mégis és szidni kezdene bennünket az ablakból, nos, akkor itt van nálam a puskám, ami majd Móresre tanítja.
Ahogy felfelé lovagoltak a várhegyen, egy ismeretlen lovas csatlakozott hozzájuk, aki útközben egyetlen szót sem szólt. Így értek a várba. Mikor az ikerpár lustán elterpeszkedve az asztalhoz ült, a titokzatos férfiú, akit a végrendelet megvalósításával bízott meg a württembergi őrgróf, egy ezüst pénzt kotort ki a zsebéből. Egy szarvastallért, mert bátyjuk akét rendelkezett, hogy halála esetén egész hagyatéka egyetlen szarvastallérért adassék el.
Na, mi legyen? Eljátsszuk, vagy eligyük az örökségünket, ha már így elbánt velünk a bátyán?
Jobb, ha elisszuk. Akkor legalább mind a kettőnknek jut belőle valami. Belovagolunk Ballingenbe, hadd pukkadozzanak az ottaniak, még ha csúful el is veszítettük azt a várost.
Igaz is, a bárányban olyan vöröset mérnek, hogy a császár se viszik jobban.
Kettesben belovagoltak Ballingenbe, beszálltak a bárányba, és addig vedeltek, amíg csak ki nem telt a szarvastallér ára.
Tessék, itt ez az egy tallér, és ezzel rendben is volnánk.
Igen, ha ez a pénz nem éppen szarvastallér volna, de tegnap este futár jött Stuttgartból, és ma reggel a württembergi őrgróf nevében, akinek tulajdona lett városunk, kidobolták, hogy a szarvastallér értéke alábszállott. Na, adjatok csak más pénzt neked.
Fizes te!
Neked talán nincs pénzed.
Na, most mi legyen? Hiszen így még a semminél is kevesebbet örököltünk. Tetejébe a bar is rossz volt.
Ez már így van.
Hát, ez a szarvastallér regény.
És valami igazság minden bizonyra rejlik benne.
Mit meg nem esnek a nagyvilágban? A történetet jól az eszembe véstem, hogy holnap úgy beszélhessem el fuvaros társaimnak,